Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! Mai műsorban.
A társadalmi berendezkedés az, ami függővé teszi az embert. Hiányállapotot teremt, például társas kapcsolatokba, szétszakadnak a közösségek. Ebből lesz a függő, és nem abból, hogy készhez kap egy eszközt. A kisbaba az a szülőnek a tekintetét követi, és hogyha azt látja, hogy a szülő a tekintete nem a gyerekre tapad, hanem valami másra, akkor a gyerek is azt kezdi el nézni, amit a szülő néz.
A mai vendégünk.
Kapitány Fövér Máté a vendégem. A Simplicity Fesztiválon találkoztunk, te ott előadtál, aztán később én is előadtam, de úgy gondoltam, hogy mindig jó lehetőség, ha van időnk, meghallgatni másokat, és nem mindig van erre azért alkalom lehetőség, de pont téged meg tudtalak nézni, kettővel voltál előttem.
Igen.
És hát egyrészt nagyon sok minden összecsengett azzal, amit egyébként is úgy gondolok, tehát az én filter bubble-ömbe tökéletesen beleillett a gondolatiságot, viszont azért nem vagyunk egyformák, és azért ahelyett, hogy monológot tolnék, azért esetleg challenge-elgethetjük is egymást itt bizonyos dolgokba. Arra gondoltam, hogy beszélgessünk el konkrétan képernyő előtt eltöltött idő, hogyan befolyásolja az életünket, és nem, még nem is ennyire generálisan, általánosan beszélgetem, még gyerekek szempontjából. És én jó magam, egyrészt egy jó felkezés nekem is, hogy beszélgessünk, fogok egy előadást tartani majd erről a témában az iskolánkban a gyerekeimnél. Szülők iskolája, így nevezik ezt, egy Waldorf iskoláról van szó, ahol azért van nyitottság arra, hogy beszélgessünk, de van nekem egy félelmem, és most ezt összekeverjük mindet mindennel. Mark Twain mondta állítólag, hogy az embereket sokkal könnyebb hűíteni, mint meggyőzni őket arra, hogy hűítik őket. Tehát én nem feltétlenül akarok itt nagy igazságokat megmondani és irányítani embereket, de tényeket elő lehet venni, el lehet mondani, és aztán mindenki eldönti maga. Nem így, hogy ő mit akar csinálni a gyerekeivel, vagy sem.
Igen, és a sok ellentmondó tény közül melyiket akarja kiválasztani magának?
Pontosan. Nyilván ellentmondó is a tények, hogy elve honnan jönnek a tények. Itt már azért fake news kategóriába is elmettünk, de azért novemberi adásunk témája lesz, hogy Urban Legends főszerkesztője fogok majd beszélgetni, mi szerintem ez is egy fontos dolog, hogy egyáltalán miben hiszünk, miben nem. Igen. De ne menjünk a filozófiai végletekig ebből a szempontból. Úgyhogy kifejezetten gyerekek képernyőidét, nyilván egy okos telefonok, nevezzük okosnak ezeket a készülékeket, meg esetleg nyilván játékok jöhetnek ebbe benne. Te magad mikor szembesültél, vagy szembesültél ezzel a kérdés, hogy ezért ez kérdés mindig szakciológusnak? Tehát ez egyáltalán mennyire kérdés ez, vagy mennyire problematikus ez a kérdés?
Abszolút problematikus, abszolút tendencia szinten növekvő probléma, tehát azt is látjuk, hogy nyilván ahogy az internet hozzáférés nő, és most már azért világszinten azt mondjuk, hogy 80-90% lassan a lefedettség az internet elérésben. Azzal, hogy az okos eszközök több funkciót tudnak egyesíteni, attól addiktívabbá kell válnak, hiszen nem csak hogy információgyűjtésre, hanem játékra, kapcsolattartásra, nagyon sok funkcióra alkalmas egy ilyen
eszköz. Ez a függőség, érdekes, ezt a fogalmat hozott be szinte az elsők között ezzel kapcsolatban.
Igen, hát nyilván engem ez foglalkoztat, ugye én függőkkel foglalkozom.
Jó, de ettől függetlenül, hogyha nem ezzel foglalkozom, én értem a te érdeklődési körödet, hogy függőség, de ez, ugye van egy jó kis könyv, az Ellenállhatatlan, szépen össze van foglalva, szerintem érthető nyelven sok sztorival lesz, ha valakit érdekel. Tehát itt a függőség, mint olyan, kulcstény ez, azt mondod akkor.
És növekvő. Tehát mindig meg szoktuk nézni, hogy a jövő milyen függőségeket tartogat, mik fognak elterjedni, és ugye nagyon sokáig főleg a szerhasználat volt, ami foglalkoztatta az embereket, hogy milyen drog terjed, az alkoholizmus fejlődése. De most azt látjuk, hogy ami rohanvás terjed, tehát sokkal gyorsabban, mint a szerhasználati gyakoriság, az pont az okos eszközök, a videójáték, tehát mondjuk azt, hogy az online tereknek az addikciói. Tehát ez egy abszolút releváns téma, azon túl is, hogy engem ez foglalkoztat, ez érdekel szakmailag, hogy a fiatalok körébe, és most ugye főleg a fiatalokról beszélünk, ez egy ilyen gombamód szaporodó probléma, hogy egyre több fiatal kényszeresen használja ezeket az eszközöket.
Nyilván beszéljük kicsit, majd átérünk a dizájnra is, hogy ez vajon miért lehet egy így, de ugye az, hogy egy okostelefonja legyen ma egy gyereknek, mit tudom, 12 évesen, az nem ugyanaz. Kicsit utaltam kérdésre az előadásodnál azt, hogy egy üvegsört megiszik a gyerek 12 évesen, vagy nota bene, belövi magát. Tehát nem ugyanúgy látja a társadalom sem ezt. Hogy hozhatjuk ezt egyáltalán egy szintre az alkoholal, meg a droggal?
Hát nagy kérdés, hogy mi az, ami támogat a társadalom, mert vannak támogatott függőségek, aha, mint a munkafüggőség, vagy mint akár egyébként az okos eszközök használata, mert annyira kapcsolódik most már a munkánkhoz, a mindennapjainkhoz, hogy az abszolút trend vagy norma, hogy valakinek legyen okos eszköze, hogy így kommunikáljunk, stb.
Persze, hát én sok mindent használjuk, te is utaztál.
Igen, és hogy azt gondolom, hogy a legjobban úgy tudjuk felismerni a saját függőségeink közül, mi az, amit támogat a társadalom, és mi az, amit mondjuk stigmatizál, hogy a cselekvés hiányában, vagy éppen a cselekvés miatt van-e bűntudatunk. Tehát mondjuk egy testedzés függő, tipikus támogatott addikció, ha nem edz, kimarad néhány edzés, akkor szégyen bűntudatot tapasztal meg. Uh-huh. Egy alkoholfüggő, amikor általában lerészegedik, és másnap kiúzzanodik, akkor általában azért érez szégyen bűntudatot, mert megtette azt a cselekvést. És nyilván ez egy jó mércéje annak, hogy mi az, amit a társadalom támogat, és mi az, amit abszolút nem támogat, és ezt a függők abszolút felmérik, csak nem tudatosítják, hogy az ő addikciójuk az éppen normatív, vagy normaképző hatású, vagy éppen ellenkezőleg.
És itt a mobiltelefonok például, azok egy támogatottat.
Az egy támogatott addikció, és ugye visszatérve a példádra, a sörre, ami megiszik egy sört, belövi magát, a fontos kérdés, hogy a kimenete, a súlya az egésznek mennyiben más. És azt gondolom, hogy nyilván mondjuk a szerek, azok közvetlenül érintik az idegrendszerünket, a szerveinket, tehát az, hogy éppen hogyan funkcionál a testünk. És sokan azt gondolják, hogy mondjuk az okos eszköz, az internet, stb. Ez csak és kizárólag a pszichére hat, uh-huh, vagy mondjuk ott van negatív hatása, de azt látjuk, hogy az idegrendszer minden más területén, az információfeldolgozásban, akár a sóvárgás megjelenésében ugyanígy vannak ennek negatív hatásai.
Tehát a függőség egyre sötétebb kezd lenni ahhoz képest, hogy az ember elkezd hozzáállni.
Igen, de függőség és függőség között nyilván van különbség. De hogy mondjuk a tünettanában, hogy milyen tünetekkel jár, megvonási tünet, nem tudok másra koncentrálni, egyre jobban beszűkül az érdeklődés, abban nagyon hasonlóak. Még a heroin függőség, meg mondjuk a videójáték függőség is.
Igen, két oldalra közelíthetjük ezt. A alkalmazások, felületek, gyártói, akik a dílerek van, bocsánat, ebben a szempontból,
igen,
és a másik volt a felhasználók oldalról. Nézzük az egyik oldalról. Mondjuk ezek az, amennyire én tudom, és utána olvastam, és nagyon érdekelnek ezek a témák, ezek, ahogy szép angol mondják, by design, ilyenek. Tehát így tervezték őket, mint ahogy Las Vegasban épp a félkarra ablókat. Ugyan színek jelennek meg, ugyanúgy van egyfajta, hát ha ma lesz több lájkom, vagy nem lesz lájkom, vagy egyfajta, skinnek könyvét pont látom itt neked a fönn a polcodon. Tehát ezek így vannak megtervezve,
Igen, így van.
Szépen megfogalmazva engagement, tehát hát, hogy minél többet legyen ott jelen lehetőleg, de nem akarnak ők semmi rosszat. Tehát alapvetően szerinted már a dizájnnal is probléma van, te is úgy látod ebből a szempontból, vagy nem?
Nyilván nem akarnak semmi rosszat.
Tehát te is abból indulsz ki, hogy ez nem egy ilyen gonoszság.
Nem, tehát hogy nem, a technológiai fejlődés az része az emberiség fejlődésének. Igen. Tehát valamilyen szintpontból szükségünk volt arra, akár csak azért, mert hogy egyre többen vagyunk a világban, egyre jobb a népsűrűség, tehát praktikus szempontból nagyon sok mindenben segít a technológia. Akár egyébként az orvoslásban, bármiben azok a technológiák is, amik megjelennek. Tehát erre valamilyen szinten mondjuk azt, hogy determinisztikusan szüksége volt az emberiségnek. Akik megtervezik ezeket, azok nem az ördögnek a kegyencei, akik ugye függőket akarnak kitermelni, de benne van az, hogy ez a marketing szemléletmód, hogy nyilván olyan terméket akarok gyártani, ami konkurál nagyon sok más hasonló termékkel, és csak azért is ezt akarom, az enyémet vegyék meg.
Figyelj.
Tehát ebben már benne van az, hogy olyat akarok venni, ami az emberek számára pozitívum, vagy eufóriát okozó valami, és abban azért benne van kódolva az is, hogy azok viszont függőséget okoznak. Tehát igen, a dizájnban benne van a függőség lehetősége, meg a visszaélés lehetősége. Bocsánat, egy másik példa, a szerhasználat. Ezeket a drogokat, amiket ma ismerünk, mint a heroin, a kokain, akár a gina, a GHB, ezeket gyógyszernek gyártották jó szándékkal. Akár a borzasztó műfű, a szintetikus kannabinoid, ezeket gyógyászati célra a 90-es években hozták létre. Egy John William Huffman nevű kutató például. Aztán kikerülnek a drogpiacra, elkezdik őket túlhasználni, és onnantól kezdve ugye kivonják a gyógyászatból is sokszor, mert azt látják, hogy ez most már egy drog, amit nem lehet használni. És ugyanez van, szerintem a technológiával is, hogy mondjuk azt, hogy pozitív célzattal teremtik meg a technológiát, aztán ez kikerül mondjuk egy ilyen visszaélésszerű közegbe, és utána elkezdenek gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne csökkenteni az ártalmait a technológiának. Hogyan lehetne például visszatalálni a természetbe, ahogy mondjuk Rousseau is mondja, úgyhogy azért megőrizzük azt, ami a pozitív része a technológiának.
Tehát itt egy folyamatban vagyunk benne, és hogyha ez az analógiába indulunk, amit te mondasz, akkor azért valamelyest optimistán nézhetünk előre. Tehát ez mutatja, hogy mindenki azt mondja, a Szilikon Völgyben azért nem gonosz emberek ülnek ott feltétlenül, ami nagy százalékban igaz is.
Igen.
Azért a hatalom és a pénz, uh-huh. azért az, hogy az melyik oldalon áll cím, az uh-huh. vitatható, hogy ez most gonosz, vagy minek nevezzük, de hogyha az a cél, hogy minél többen használják a Facebook oldalt, vagy azt a játékot, az, mint tudom, az EA Games-nél, aki nem is tudja, mert szerintem én pénzt keresnek, uh-huh. ott azért egy nagyon fontos kérdés, hogy azért ott nem tudom, mennyire gondolkodnak azon, hogy ennek a gyereknek nem kéne azért ennyit játszania egy nap. Vagy akár a Netflixnél teljesen másik uh-huh. ödek azt mondta, hogy nekünk egyetlen egy versenytársunk az alvás.
Igen, így van.
Tehát ilyen szempontból.
Tehát szerintem ők nem így mérik fel, hogy nem kéne ennyit játszani a gyereknek, uh-huh. hanem ők próbálják minden jobban tökéletesíteni a saját termékeiket, és úgy gondolják valószínűleg, tehát kétlem, hogy ők nagyon etikai vonzatán uh-huh. néznék a kérdésnek, hogy mi megteszünk mindent, hogy minél jobb legyen a termékünk, az már, hogy ti mit csináltok vele, az már a ti felelősségetek. Igen. De azért ez kétséges, hogy ez tényleg így van-e?
Érdekes. De mondjuk, ha maradjuk a sörnél, uh-huh. te megihatsz 12 üveg sört is, meg igen. egyet is. Most hát hol szólhat ő bele az XY cég ahhoz? Uh-huh. Tehát ide is fel lehet fogni ezt a kérdést igen. az ő oldalukról.
Tehát ki a hibás, ugye? És azt igen. mondom, hogy nem feltétlenül mondjuk a sörgyártó a hibás, igen. nem feltétlenül a Facebook a hibás, igen. hanem inkább a társadalmi berendezkedés az, ami függővé teszi az embert. Tehát a társadalom hiányállapotot teremt, például társas kapcsolatokba szétszakadnak a közösségek. Ebből lesz a függő, és nem abból, hogy készhez kap egy eszközt. Tehát mondjuk vannak, akik tudnak úgy inni, hogy az egy szociális ivás marad, miközben ugyanazt a terméket fogyasztja, mint az alkoholbeteg, aki napi szinten ugye kényszeresen és motivációja szerint öngyógyítással vagy mondjuk problémaküzdéssel iszik. Nem feltétlenül az alkohol a hibás ebbe. Ugye van egy másik szemléletmód, ez a kereslet-kínálat. Hogyha én csökkentem a kínálatot, akkor csökkene a kereslet. Uh-huh. És mondjuk a prevencióban sokszor járnak így hozzá, hogy például a drogoknak a terjesztését kell először beszüntetni, és akkor csökkenni fog a droghasználóknak a száma. Csak én inkább azt mondanám, hogy oké, tegyük fel hipotetikusan, hogy beszüntetjük az összes létező drogot. Uh-huh. Ilyen azért nem lesz hozzátenni, mert az emberiség 8000 éve gyakorlatilag most már ismeri a kanabiszt, és azóta használja. Uh-huh. Tehát az egy illúzió, hogy az ember szermentes társadalmakba gondolkodjon. Inkább az lenne a megoldás, hogy nem pótlékot, hanem inkább alternatívákat adni az embereknek, amik örömforrások, és minél több alternatívája van az embernek, annál inkább tud rákattani egyetlen lehetőségre. Ennek kapcsán egy kiegészítés. Nem véletlen az, hogy például a legalsó társadalmi rétegek azok, akik a leginkább elhízottak, vagy a legtöbb a cukorbeteg uh-huh. ebből a rétegből, mert milyen örömforrásuk van az életben. Ugye az evés az önmagában egy pozitív ingerforrás, egy örömforrás, és ha nincs más mellette, mondjuk kiugrási lehetőség, szakmai fejlődés, akár mondjuk kulturális örömforrás, mint a színház, stb., uh-huh. aki nem fér hozzá az oktatási rendszerhez, mint mondjuk úgy szoktuk mondani, ugye, hogy ezek a zsákfalvak, vagy a szegregátumok, persze. ahol ezek nincsenek biztosítva. Mit is várunk el tőle? Hát minden embernek boldogság forrásokra van szüksége. Ha a társadalom nem kínálja fel ezeket, nincs miből választani, akkor az mondjuk azt, hogy ez törvényszerű, hogy valaki egyetlen hozzáférhető örömforrást fog túlhasználni.
Most vannak az első generációk olyanok, ahol a legszegényebbek a legkövérebbek. Uh-huh. Ugye ez régebben, hogyha visszanézünk, azért pont a szegénységre nem ez volt a jellemző, mert az ételhez vagy hozzájutás egészen más jelentett, mint a 21. században. De érdekes ez az oldal, honnan uh-huh. nézed. Menjünk a gyerekek felé, érdekes, hogy teljesen a függőség oldalról, hát nyilván ezt tovább is fogunk beszélgetni. Mennyire fokozottan veszélyeztetettek. Megmondok egy példát, egyszerű tegnapi beszélgetésem a feleségemmel, jön haza egy, most nyilván neveket nem mondunk se onnan, és panaszkolt neki valaki, hogy hát gond van, a fiam 11 éves, állna az a telefonül. Na most a feleségem sem rest megkérdezni, és mit csinál? Hát azt én nem tudom, mit csinál, de nagyon idegesít, hogy állandó a telefonon van. Tehát ez azért sok minden kérdést felvett kapásban magából. De ez létezik, ha tömegközlekedésén látod. Az egyébként Valdorban járnak, ott nem nagyon van ilyen a telefon használ 12 év alatt. Tehát nem látod. De van a két szülő, másik iskolába tanít, és azt mondja, hogy 5. osztályban, 4. simán mindenkinél ott a telefon, és játszanak, és kommunikálnak, stb. Tehát egy aktuális dolog, uh-huh. abszolút. Mennyire vannak ők sokkal inkább a veszélyeztetettebbek között a gyerekek, mint mondjuk itt a felnőttek. Mennyire egy másik kérdéskör az, hogy 3 évesről beszélünk, vagy 33 évesről? Aha.
Mindenképp fontos az életkori rész, tehát hogy más problémákkal és nehézségekkel küzd egy óvodáskorú gyerek, egy kiskamasz, egy felnőtt, egy serdülő, stb. És minden életkori rétegnek van egy saját mondjuk addikciója, mondjuk így, ami jellemző arra a korosztályra. Tehát általában mondjuk alkoholbetegek azok inkább 30 fölött kerülnek például ellátásba, vagy tehát terápiába, mert addigra alakul ki egy olyan szintű függőség, ami már mélypontokkal jár. Egy 10 éves ritkán kerül mondjuk alkoholbetegként be az addiktológiára, vagy az ilyen kezelőrendszerbe. Egy okostelefon esetén egy csecsemő, aki kézbe veszi az okostelefont, már az rá tud kattanni, mert hozzáér, és történik valami rögtön.
Egyből ez instant visszajelzés, feedback?
Ez már kap egy csecsemő számára, érdemes megnézni egy csecsemőt, aki kézbe veszi a szülők telefonját, egyrészt kapásból megtanulja, hogy mit lehet csinálni vele, ez a lapozgatás, rákopintok, stb. Az pár hét
alatt. Milyen ügyes néz a gyereket, ugye halljuk ezt sajnos sokszor.
De olyan dolgot adunk a kezébe, ami egy ilyen inger bomba számára. És a csecsemő úgy tanulja a világot, hogy az ő tetteire hogyan reagál a világ. Akár a szülők, az emberek, de akár a tárgyi környezet.
Tehát a visszajelzés.
Igen, és minél több az azonnali visszajelzés, ugye mondtad az Ellenállhatatlan című könyvet, abban ez nagyon szépen le van írva, de fontos, hogy minél több az azonnali visszajelzés, egy kisgyereknek az annyira annál addiktívabb tárgy vagy ember tud lenni. És akkor vannak olyan addikciók, amik ilyen identitáskereső addikciók, a kamaszok számára, keresi magát, keresi az identitását. Tehát például, hogyha egy kamasz kezd el kipróbálni szereket, és az általában kamaszkorban szokott bekövetkezni, hogy én kipróbálom az alkoholt, a füvet, valaki tovább megy, és mondjuk parti drogokat, vagy még ugyanolyan függőséget okozó szereket használ, az sokszor egyfajta identitás pótlék számára. Nem tudja, hogy ki ő valójában, de azt viszont tudja, hogy füves. És az valahol egy olyan táborba sorolja őt, ami kézzel fogható, ami gyakorlatilag az egyívásúak, ugye? Tehát, hogy ő is füves, tehát úgy tudom definiálni magamat, hogy én is füves vagyok.
És a képernyő hol van ebben benne?
Tehát és az okos eszköz, ugye a képernyő, az internet, a videójáték, ezeket már hozzáférhetővé teszi a társadalom kisgyerekek számára. Alkoholt ritkán adunk egy óvodáskorú gyerek kezébe, ritka az, hogy óvodáskorú gyerek mondjuk dohányzik. Leszámítunk az indonéz csecsemőt.
Jó, nyilván mindenre tudunk kivételt találni.
Igen, de
próbáljunk a nyugati társadalomban maradni.
Igen, az átlagot nézzük, ritkán férnek hozzá ezekhez a szerekhez, ezekhez az eszközökhez a gyerekek. A telefonhoz, a tablethez, az internethez hozzá tud férni egy kisgyerek is.
Sőt, hát nem csak, hogy hozzá tud férni. Menjünk akkor egyébként kicsit egy korosztályokba, mert szerintem ez egy fontos kérdés, hogy az első két év talán akkor egy ilyen kategória vagy korcsoport, ami egy más, mint mondjuk 12 évesebb. Odaadja a szülő. És legyünk őszinték, sokszor én azt feltételezem, hogy kényelmesebb. Tehát én láttam már olyan példát, több éves tapasztalatokból mondom, nem eszi meg egyébként a vacsorát. Muszáj neki a YouTube-ot nézni.
Igen.
Tehát például létezik egy ilyen, tehát itt a szülő dönti el, hogy a kérdés, sőt büszke a gyerekre, hogy mennyire, hát annyira okos ez a gyerek, hát nézd meg, most adtam oda, és már YouTube-on válogat, és belekezd minden mesébe. Én nagyon nehéz volt, egyszer végignéztem egy ilyen folyamatot, vicsi a gyerek, nem nézd meg semmit sem végig, hanem kapcsolgat.
És nagyon fontos kérdés, hogy miért adja oda a szülő, és azt gondolom azért adja oda, mert egyrészt csökken az emberiségnek a frusztráció tűrő képessége, ezt lehet tudni, tehát hogy azt lehet tudni, hogy akár a fiatal korosztály, de most már a felnőtt, mostani felnőtt generációnak is mély repülésben van a frusztráció tűrése. Mert annyira hozzá vagyunk szokva a kényelemhez, és azért most már egyre inkább kényelme vagy jóléti társadalmakban élünk. Ugye a Homo Deus című könyv talán ott is le van írva, hogy most már többen halnak bele túllevésben, mint éhínségben.
Igen, tudom, megvációban több embertől.
Igen. és hogyha mindent megkapok, és nincs igazából olyan szintű harcra szükségem a megélhetéshez, akkor csökken a frusztráció tűrési készségem, mert nem bírom elviselni a legkisebb frusztrációt sem. A gyerek sírása egy frusztráció. Ha nem bírom elviselni a gyerek hisztét, sírását, és inkább odaadom az okos eszköz, hogy az lenyugtatja, és csak úgy eszik, ahogy mondod, és tényleg ez egy létező példa, hogy csak úgy tud enni, hogy oda van a tablet elé rakva, az egy abból fakad, hogy a szülőnek egyszerűen nincs meg az a kompetencia, hogy elviselje a gyerek hisztét, követelését. Miért? És ugye nem kell rögtön a szülőket se hibáztatni. Azért, mert a régi társadalomban, vagy régi korokban több generációs együttélések voltak.
Bizonyám.
És sokkal több támogatást kaptak a szülők.
Ezek
a szétszakadt családok, az egyszülős családok, a szingli anyukák, stb. Nem is nagyon lehet elválni tőlük, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel, ugyanazzal a kitartással neveljék a gyereküket, mert nem kapnak annyi segítséget. És ez is benne van ebben.
Igen, nyilván nem mutogatunk senkire se újra, de abban egyetértünk, hogy valószínűleg két évig nem feltétlenül adjunk kezébe a gyerek. Sőt,
Sőt.
Egyáltalán nem adjunk.
Sőt, tehát, hogy, és mi más tudunk neki adni? Egyrészt, hogyha a gyerek hisztizik, stb., akkor az, és ez nem könnyű. Tehát én magam is szülőként mondom, hogy baromira nem könnyű azt lepattintani. Vagy,
a legkönnyebb megoldásra hagyjuk az ember.
Igen, igen, tehát, igen. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet.
De a gyerek mit lát? Már bocsánat, hogyha anyu, apu nézi állandó azt a valamit, ami csillog-villog, igen, akkor ő is oda akar nyúlni.
Persze. Tehát, a gyerek az a kisbaba, az a szülőnek a tekintetét követi. És hogyha azt látja, hogy a szülő a tekintete nem a gyerekre tapad, hanem valami másra, akkor a gyerek is azt kezdi el nézni, amit a szülő néz. Tehát ez a közös nézés az egy nagyon fontos tanulási mód a gyereknek, hogy ugyanabban az irányban nézzek, nem véletlen, hogy ebből a kisbabakorban már kialakul a mutogatás, hogy mutogatja a világot az anyának, meg az apának.
Tehát azt jelenti, hogy alapvetően gyerekekről beszélünk, és folytatjuk, de valahol mindig a szülőkre jutunk el a végül.
És azt gondolom, hogy igen, ez része a szülőnek felelőssége az, hogy főleg az első időszakban, de később is példát mutasson a gyereknek.
És itt a legnehezebb, itt vagyunk a bajban.
Igen.
Hát most dolgozom egész nap, nehogy már ne nézem meg azt egy-két videót, hát hagyjatok már egy békét, ezt a sört csak felbonthatom,
így van.
Érted ezt a gondolatot?
Így van, mert, így van. És amíg a viselkedésem ezt mutatom, és közben tök más kommunikálnak a gyereknek, az hitelét veszti.
Igazából ott meg is állhattunk a sztorival.
Igen.
Tehát semmit nem fog érni.
Tehát hogyan ne neveljünk szenvedélybeteget, úgyhogy mi magunk se legyünk azok, ugye? Ez a legjobb módszer.
Igen, és ez a legnehezebb.
És a legnehezebb módszer.
Hát mennyire egyszerű benne, hogy neked tanulj meg, izébe, stb. Hát majd ha 18 leszel,
igen,
esetleg cigarettába lehetett ezt hallani gyerekkorunkban. De itt most az esetben megint csak ott vagyunk, hogy ha te határt tudsz szabni, mármint hogy te szülő,
igen,
határt tudsz szabni, bizonyos dolgokat, mi próbáljuk otthon 6-9 között nincs mobiltelefon egyáltalán, tehát ne is lássa, hogy mi használjuk, tehát oldalra van téve, egyébként ilyenkor nagyon jól lehet használni a telefont, mint rendes telefont, mert a töltőre össze van kötve, akkor olyan, mint régen a vonalas telefonok,
igen,
és nem hordozgatod magaddal a házban.
Aha.
Tehát ez azért tud működni ilyen szempontból, de az első lépés, amiről beszélünk, alapvetően, hogy nézd meg a saját szokásait.
Így van. És a szülőnek szerintem abban van nagy felelőssége, hogy pont a kezdeti időszakban, amikor még a legfőbb referencia személy a szülő, tehát mondjuk azt, hogy kisiskoláskorig, addig olyan példát nyújtson a gyereknek, és olyan közegben nevelje, hogy az kialakítson benne egy értékrendet, meg egy szokásrendet. És onnantól kezdve bármilyen más behatás éri, mert kamaszkorban tudjuk már nem a szülő az, aki a fő referencia személy, hanem a kortársak. Ha neki van egy alapja, még akkor is lehet, hogy nagy hatással lesz a kortárs közeg, mert mindenki az osztályban nyomkodja a telefonját.
Persze,
a...
persze.
De viszont lesz mögött egy olyan bázis, ami az hozzá tud nyúlni. Egy alternatív értékrend, amit aztán szépen elő tud venni, jellemzően akkor, amikor már ő is felnőtté válik.
Igen, a Vekedi szegény Tamás, akik húlt el, ő mondta sokszor, hogy amikor 10 éves, akkor úgyse rád hallgat, de amikor ebből kimegy az időszakban, aztán visszatér.
Akkor jönnek vissza a nevelési elvek is. Igen.
De most lennék a kis ördög. Képzeld, ezt a helyzetet is biztos létezik ez, hogy ott az anyuka, eddig dolgozott valahol, emberek között volt folyamatosan. Aztán születik a gyerek, örül mindenki, boldogság van, megjönnek a gratulációk, jönnek látogatni, ütyirű-pütyirű, eltűnik az időszak, apuka elmegy dolgozni, ő otthon marad, sokszor nem is alszik éjszaka, egyetlen egy világa van a két etetés között, hogy kinéz esetleg az Instagram csoda influencer anyukákra, akik milyen gyönyörűen viszik ezt az életet, hát most ezt vonjuk meg tőle.
Ne vonjuk meg tőle, csak adjunk neki mást is. Ugye megint ez, és megint arról beszélünk, hogy nincs neki támogatása.
Ez pont ugye az a kategória, hogy nincs ott...
És egyedül van, tök egyedül van. Ami
de ez nagyon sokan
nagyon van. És nagyon sok embertént, és nagyon megterhelő.
Így van.
Sőt,
lelkismert fúdás is okozhat bőven. Rossz anya vagyok.
Igen, igen.
Hát nem tudok a gyerekemnek mindig örülni. Nem?
Azt gondolom, hogy ebben egyik alternatíva az, hogy olyan helyekre viszi a gyereket, amilyen közösségi program, tehát vannak gyerekkoncertek, vannak mondjuk, el tudja vinni azért nagyon sok helyre, ami a szülő számára is örömforrás. Tehát nagyon fontos, hogy megint egy modernkori jelenség, hogy a szülő alárendelődik a gyereknek minden téren, és kifullad. Tehát mindent megad a gyereknek, és kifullad, és azt érzi, hogy gyakorlatilag nekem nincs is már életem. Ugye hasonlóról beszélünk az egyedülálló anyukánál is.
Ugyanról beszélünk, igen.
Miközben miért ne találhatnának olyan programot, ami egyrészt...
Szülők egymásra találkoznak.
Igen, ugye? Igen. És, tehát hogy neki is tud, ő is tudna olyan programokat találni, ami neki és a gyereknek is örömforrás. Szerintem ez egy jó alternatíva lenne, ahelyett, hogy mondjuk tényleg össze van zárva a gyerekkel egész nap, és akkor tényleg mihez nyúlna ott a tévé vagy a telefon.
Persze ne felejtsük ezt el, és ne legyünk képmutatóak. Nem mindenki, akik Budapesten, a 7. kerületben vagy ilyesmi, hanem vannak kis falvak, kis települések, ahol ugyanúgy esetleg nincs ott a nagyszülő, de hogy mihez nyúljon, megint csak azt mondjuk itt a képernyő. Uh-huh. Tehát afelé tud nyúlni.
Világos, de hogy vannak kis településeken is művelődési házak, hogyha a szülők összefognának és programokat szerveznének, alulról felfelé szerveződő programokat, mondjuk a műfázban minden héten, kis garázsvásár, bolhapiac, oda viszik a gyereket is, színház, bármi, amit meg lehet csinálni amatőrökkel is.
Hát hallja.
Akkor meg lennének megint a közösségi programok.
Mindig kellene ilyen driverek, ilyen kis hajtók, akik összeszervezik, hogy
az kell, az anélkül nem nagyon megy.
Minden csoport.
Igen.
És ugye azért az a probléma, valahol példákat sem látnak az emberek. Az emberek is azért, hát ugye az ember társas lény, látja, hogy milyen példák mik vannak, és pont az influenceres, hogy nagyon nem akarom kinyitni, szerintem inkább ezeket a félelmeket, aggodalmakat erősítik, hogy szar vagyok, már bocsánat, szülőként, semmit támogatnák, hogy merre menj, mit tudsz csinálni.
Abba én kinyitnám az influencer dolgot, hogy nagyon narcisztikus társadalmunk van, és az influencerek egy fals képet mutatnak az életükről.
Hát a sajátjukról is.
A sajátjukról is. És egy teljesen fals illúziót keltenek a nézőkben is, hogy így kéne élned, ez a tökéletes élet, amit én mutatok. Pont ez a baj a közösségi média posztokkal is, meg az influencerekkel is, hogy a legtöbben nem nagyon merik felvállalni a tökéletlenségeiket, hogy időnként fáradtak, időnként nincs ehhez kedvük, hanem ez a folyamatos keep smiling, meg ez a folyamatos én mindent jól csinálok, mert ezt kell prezentálnom a világ felé. Ez egy nagyon magas elvárást rak az emberekre, és egy nagyon tévhet.
Mindenki jól van, csak én vagyok szarul,
igen,
basszus.
Hát igen.
Nézd, milyen remek anyuka, ide vitte, oda vitte, azt csinálják. Sőt, utaztak is, a férjét is lehet itt piszkálgatni ezzel. Mi mikor megyünk el arra a helyre el? Most direkt nem mondok helyeket, ahol gyerekbarát is, át is veszik tőlem a gyereket.
Igen.
És aki a frusztráció szépen szétterjed a családon belül. És akkor megint ott vagyunk, hát most odaadom a gépet, most mi van? Most már egyébként mások is odaadják. Ez is egy érdekes dolog, hogyha ezt látja, vagy nem. Hogy mondjuk a bölcsi vonalon ott van másoknál, és ez is terjedhet.
Akkor megnyugszik szépen, hogy nem csak én csinálom rosszul, mondjuk.
Hát azért szerintem te is hallottad sokszor, nem csak én csinálom.
Igen.
A többiek
igen
is ezt csinálják.
Igen, igen, de ha ezt tovább gondoljuk, ez kicsit már olyan, mint a parancsra cselekedtem, hogy mert ez a norma, mert ez, amit megmondtak nekem, mert ez, amit látok, de az valahol a felelősség alól nem vonja ki az embert.
Hát azt hiszem, hogy a felelősség kérdéssel nincs az a baj, hogy érzik, hogy felelősség van vállukon. És sőt, nagyon is.
Igen.
Sokan nem is vállalnak soká idejük. Ez a jaj, nincs életem már, amikor gyerekem van címmel. Pedig azért nem feltétlenül kérnek, ennek gyerekkel együtt kéne élete legyen az embernek, vagy ez a természetes.
Igen. Igen.
De a felelősség van, csak hogy hova viszi, és aztán sokkal le, ez egy másik kérdés ilyen szempontból. Menjünk tovább. Kettő. Azt javasoljuk, mi vagyunk itt a nagy megbeszéljük, akkor hogy addig ne, semmi esetre se. Nyilván ezt nem te kutattad ki egyedül, se nem én, hanem azért ez egy valahogy konszenzus, legalábbis én úgy látom a tudományos világban, hogy addig sem. És utána óvodás a gyerek. Óvodás a gyerek, használja apuka is 6-7 órát, nem tudja, hogy e-mailt ír-e, esetleg egy fontos üzleti, csak ott a gép. Óvodás korban már más a helyzet? A 2 éves korig? Elmondhatjuk?
Hogyha ki lehet tolni ezt még tovább, az ideális. Szerintem megoldható még a mai napig is, hogy a óvodáskorban még ne férjen hozzá a gyerek.
Ja, úgy kitolni a 2-től, igen, tehát igen. Inkább az 5-6-ig.
Még akkor is a csoportársadnak van, az óvodákban nem viheti be a gyerek az okos eszközt azért legtöbbször. Tehát én nem nagyon tudok olyan óvodáról, ahol együtt nyomkodják a gyerekek a telefonjukat, és az óvónő meg hátradől, és szintén nyomkodja a saját telefonját. Tehát igen, az még egy ilyen kontrollált környezet lehet, meg ugyanúgy az iskolában is.
Csak az óviba befele, a kocsiba hátul.
Hogyha mindenképp muszáj a gyereknek, és persze a hülyeség muszáj, ez a baj, ugye, hogy miért lenne muszáj, de hogyha
muszáj
a szülő úgy áll hozzá, hogy oké, én időnként adatom az okostelefont, akkor célszerű a gyereket úgy tanítani az okoseszköz használatra, hogy annak legyen előnye. Mert az nagyon sok minden jóra alkalmazható. Vannak olyan applikációk, alkalmazások, ahol mondjuk a gyerek tud rajzolgatni, és a többi, vagy mondjuk intelligencia, vagy mondjuk az, hogy értelmi képességet fejlesztő programok.
Tehát ezek a minőségi applikációk.
Igen, ilyenek is vannak.
Mit értünk minőségi alatt? Amikor valamit fejleszt ő maga, igen, is, vagy éppen kreál, létrehoz dolgokat.
Tehát, és itt megint egy, hogy mondjam, nagy elvárás az a szülők felé, hogy soha ne adjanak neki okos eszközt, hanem helyette olvassanak neki, miközben tudjuk, hogy ennek van egy elég erős idegrendszerfejlesztő hatása, fantáziafejlesztő hatása, hogyha olvasok, mesélek a gyereknek
kép nélkül.
Kép nélkül.
Igen, tehát hogy neki belül az a kép.
Tehát azért ez lenne az optimális, hogy megmutatom a gyereknek a világot, megmutatom, hogy túrázni megyek, környezetbe megyek, mesélek neki nagyon sokat, közösen játszunk, szerepjátékokat csinálunk. A gyermeki gondolkodásban a szerepjátéknak, ezek a mintajátékok, ugye így a pszichológia, annak nagyon fontos szerepe van az ő gondolkodás módjában, hogy mennyire tud absztrakt módon gondolkodni később, mennyire
ez
tud elvonalkoztatni. És ezt írtam, hogy a történetek, ami játék által, ha ez nincs meg, és ebben a szülő tud segíteni, a mintajátékokból, hogy szerepjátékot játszik vele, apuka, anyuka, és a gyerek megtanulja, hogy milyen jó lehet egy fantáziavilágba beleolvadni. Azt gondolom, ezt sokan csinálják, tehát hogy ez mai napig
létező. Nem is erről beszélünk, hanem azért lehet egy megerősítést is adni, hogy jaj, de jó, nem így neveztem, de hát ezt csináljuk. Mert azért gyerekkorban én legalábbis még emlékszem azt, hogy azért, amit láttam abban nem tudom, a Legóvárban, az sokkal több volt, mint a tárgy, tehát egy képzelt világ van a gyerek számára, mindennel, minden színnel és minden csodálatos dologgal. Aha. És ez jó dolog, hogyha ez a fejében ki tud alakulni.
Pontosan, tehát kap egy ingerforrást, amiben ő beleképzelhet bármit, szemben mondjuk egy applikációs játékkal, ahol megkap kész mindent, van. Készhez kapja, és nincs semmiféle beleélés, vagy nincs semmiféle tovább gondolás, vagy a fantázia játék.
És pont ez a lényeg, ugye, amit kiemelünk. Uh-huh. Tehát óvodánál ott vagyunk, hogy inkább azt is lehetőleg kitolni szempontból.
Azt gondolom, hogy akkor válik igazán fontossá, hogy az a gyerek kapjon telefont mondjuk a mai világban, hogyha mondjuk ő már kezd kiszakadni az otthoni közelből, tehát elengedem mondjuk többnapos kirándulásra.
Aha, tehát ez egy határ. Vagy egyedül utazik az iskolába,
igen, például? Ez kisiskoláskor durván. Tehát ott már én azt már reálisnak, és azt gondolom, hogy akár támogatónak is tartom, hogy a gyerek azért kapjon valami eszközt, amivel a szülőt el tudja érni.
Igen, de ugye az is fontos, hogy az az eszközön ott applikációkat lehet szépen letölteni, minden olyan dolgokat, illetve olyan weboldalakra is lehet jutni, ahova nem kéne, és itt azért a pornóra is utalok abszolút.
Így van, de hát ugye vannak ezek a beállítások.
Igen, ezek fontos, nem bonyolult dolgok, erre nagyon nem térünk ki, de vannak szülői beállítások, amik nagyon remekek tudnak lenni ebbe. És mindig lesz egy-egy remek osztálytárs, aki hozza a történeteket, persze, hogy hogy volt ez. Ez úgy látom, ez kihagyhatatlan.
De ez régebben is kihagyhatatlan
mindig
volt. A kamaszkorban már mindig van egy osztálytárs, aki már látott pornót, aki hozza a pornomagazin, bármit, igen, és ez így volt évtizedekkel ezelőtt is.
Tehát ez lesz is.
Ez lesz is, azt gondolom. Tehát ez be fog szivárodni az ember életébe. Nyilván megint a gyerek érzelmi intelligenciája, vagy akár a nevelésnek is a következmény az, hogy ő mennyire tudja ezt helyén kezelni. Akár a pornót is. Uh-huh. Hogy mennyire tudja azt mondani, hogy igen, ez egy fantázia, ami ott van, és mondjuk nem ez a valós szexualitás. Ehhez persze kell szexuális fejlesztést is csinálni, mondjuk akár iskolába foglalkozni a szexel, akár egész kiskortól kezdve.
Igen.
És erről lehet is beszélni, azt gondolom, a gyerekkel. Tehát a társadalmunkban az is nagy probléma szerintem, hogy nagyon ambivalensen kezeljük a szexualitást. Egyrészt léptenyomóban abba ütközik a gyerek.
Igen, hát már eleve egy reklámkampány.
Már egy reklámkampány, ugye egy mesztelen feleket lát, vagy bármit lát, ami szexuális felhívó inger. Miközben van egy nagyon erős prüdéria is a társadalomban, ha a gyerek önmagához nyúl, mondjuk játszik a nemi szervével, ami egy gyermeki természetes dolog, akkor nagyon sok szülő így helyette elkezd szégyenkezni, és mondjuk rászól a gyerekre, hogy na, ott nem illik hozzányúlni, és a többi, és kapásból kialakít a gyerekbe egy bűntudatot a maszturbációval kapcsolatban. Tehát van egy, ez sugallja a társadalom, hogy minden a szexről szól, minden a pornóról szól, ugyanakkor az, hogy te önkielégíts, vagy máshogy,
azt
tilos, az bűn. Egyébként nem véletlen az, hogy a szex és pornófüggőknél az egyik legerősebb a bűntudat az összes addikció közül. Ők a legnehezebben tudják ezt bevallani sokszor a társadalom felé, hogy igen, szex és pornófüggő vagyok. Mert annyira erős ez az ambivalencia a társadalomban.
Érdekes, hogy milyen képek jönnek be ebbe a teljes történetben, mert attól függetlenül, most képernyőről beszélünk, attól függetlenül a társadalom a maga problémáival jelen van.
Igen.
A kihívások megvannak, akár az, hogy nem frusztrációfüggésünk, vagy függésünk, tűrésünk sokkal alacsonyabb. És ezek olyan, mint a párhuzamosan ilyen szépen erősítik, vagy éppen ilyen gyengítik egymást, mert ha a gyengébb a frusztrációtűrésem, ott van az okostelefon, tehát mint hogy egy picit arra is tolna a világ, hogy ez így csinál.
Van párhuzamosan legalább 4-5 olyan társadalmi folyamat, ami mind befolyásolja azt, hogy amiről az elején beszéltünk, hogy vannak ezek az eszközök, az alkohol, bármi, ami önmagában megvan, és az a kérdés, hogy mi hogy használjuk fel, és hogy kényszeresen használjuk-e fel vagy sem, abban mondom, van kb. 4-5 társadalmi jelenség. Az egyik az, hogy ez az infantilizáció, hogy egyre inkább gyermekiek vagyunk, mi felnőttek is.
És sokszor tegeződés, mindenhol gyönyörű példája.
Igen, és sokszor nem túl jó értelemben. Regresszió, ugye így mondja a lélektan, hogy visszakerülünk egy korábbi érzelmi fejlődési állapotunkba.
És akkor kicsit a gyereket is szólítják meg a reklámmal?
Igen. És a felnőttből is ugye gyereket csinálnak a reklámok. Tehát ez se kedvez annak, hogy én felelősségteljesen tudatosan használjak ezeket az eszközöket, ingerforrásokat. A másik, ez a szétesése a közösségeknek, ugye nincs összetartó erő, nincs
alternatíva. Pedig Facebook ezt mondja, hát ezért van, hogy közösséget
hozzon. De, de valójában nem ezt csinálja.
Nem a fizi- hát persze, igen. Persze. Igen. Azért mondom kicsit.
Igen, igen. És aztán ugyanilyen társadalmi folyamat az is, hogy egyre inkább szétnyelik a társadalmi óló, egyre inkább távol kerül egymástól a leggazdagabb réteg és a legszegényebb réteg, és a legszegényebb rétegnek egyszerűen nincs meg az a lehetőség, hogy ugyanoda kerüljön. És ez egy feszültséget teremt, amiből van egyfajta önpusztítási hajlam, stb. Uh-huh. Az is társadalmi jelenség, ebbe a, mondjuk azt, az addikcióknak az elterjedésébe, hogy nagyon hozzáférhetőbbé váltak ezek az addiktív ingerek. Tehát most már léptenyomon beleütközünk ilyen inger forrásokba.
Hát nagyon könnyen. Igazából ezek már nem is annyira pénz kérdése. Uh-huh. Tehát hogyha van, nem tudom, egy előfizetésre, stb. Telefon már a legolcsóbb okostelefon, nem tudom mi a mai, de uh-huh. az nem egy fizetésnyi összeg. Az van. Egészen biztos. Lásd, 80-as évek videómagnó ár, uh-huh. ami azért az egy... az igen. valami volt. És ma egy okostelefon, fotó, videó, minden együtt, uh-huh. és nyilván ezer dolgra hathat ki. Visszatérve kicsit arról voltunk. Tehát ezeket kitolni, azt mondtuk, és amikor már kicsit önjáró a gyerek, uh-huh. akkor már jobban lehet bizonyos dolgokra használni. Hát igazából ez egy nagyon használati eszközök tekintetében. Igen. De ugyanúgy csetelni is tud az osztálytársával is természetesen, uh-huh. és itt ugye a bullying is megjelenhet, amit egymást szépen így tudják van. Nem feltétlenül támogatni ezek, mert ugye a gyerek például tudja, hogy ezek a felületeken ez egyfajta digitális tetoválás, uh-huh. amit ő közé tesz bármikor, és ez jelen van. Kinek van felelősség? Kinek kéne ezt a felvilágosítást elkezdenie, uh-huh. mondjuk itt 7-8-9 éves korában?
Ebben is nyilván benne van a szülő, a szülőnek is kell erről beszélnie.
De erre tudnia kéne róla.
Igen, de vannak olyan szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, tehát például a biztonságos internet használatra vannak képzések egész kiskortól kezdve. És akkor olyan egy szakember, és egy játékos formában a gyerekekkel tisztázza azt, hogy ha te ezt és ezt csinálod az online térben, annak ilyen és ilyen következménye lehet. Tehát például
egy kis osztályfőnök órá behozni.
Igen, akár egy néhány alkalommal már lehet szerintem elég komoly információátadást csinálni ilyen biztonságos internet használat. Uh-huh. Mi történik, hogyha te a jelszavadat mondjuk mindenhol ugyanazt a jelszót használod? Uh-huh. És akkor könnyebben el tudják lopni, vagy fel tudják törni a fiókodat. Mi történik akkor, hogyha te úgy posztolsz, hogy a háttérben személyes dolgaid látszódnak? Ugye kapásból betekint egy idegen ember a személyes életteredbe. Mi történik akkor, ha te mondjuk valami csúnya dolgot mondasz a másiknak, és azt ezer más ember is láthatja? Más az, hogyha én személyesen mondjuk az osztályba beszólok a másik gyereknek, nem szép dolog, és más az, hogyha online térben beszólok, és azt ezer ember látja, teljesen más a megszégyenülésnek a szintere, ugye?
Tehát, egy émos
az. Igen. A cyberbullying ettől válik sokkal veszélyesebb is, hogy sokkal nagyobb a megalázásnak a lehetősége, ugye anonim, de azt gondolom, hogy ez elég köztudott, tehát ebben nem kell most nagyon belemennünk, de hogy nagyon sok téren a cyberbullying károsabb, mint a személyes formába vett bántalmazás vagy szekállás. Uh-huh.
Tehát akkor lehet használni, kicsit kinyitnék uh-huh. egy mondatot, a YouTube, mint videó, meg mesenézés tekintetében, ugye van egy olyan tendencia, azt mondják, hogyha elkezd nézni a gyerek, akkor ezt ne egyedül tegye. Uh-huh. Te hogy látod ezt a dolgot? Tehát ketten a szülővel meg tudják beszélni, hogy mi az, amit látnak. Hogy te is úgy látod-e, hogy ez egy olyan dolog lehet, ami egy jó átmenet abban a vonalban, hogy értelmezni tudja a gyerek, hogy mit lát.
Így van.
Egy-egy mesével.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerek az tényleg... a szülővel együtt nyugodtan nézhet meséket. Uh-huh. A mese kiválasztása is fontos, hogy milyen mesét nézzék a YouTube-on, mert vannak olyan nagyon gyors vágású mesék, ahol egyszerűen a snittek száma sokkal több.
Ez az utóbbi 40 évben hihetetlen.
És folyamatosan változott, ugye?
Folyamatosan nem tudom, valami 18-20 másodpercre jön, és 50-es, 60-as években filmeknél nézték, uh-huh. és ma nem tudom, 2-3 másodperc, vagy nincs is másodperc lehetséges.
Volt egy nagy kutatás, ami az összes nagyobb hollywoodi filmet végigköveti a évtizedekkel korábban aha. kezdve, mostanáig, és azt figyelték meg, hogy a filmeknek a vágás száma megnőtt, tehát sokkal több a vágás, sokkal sötétebbek a filmek, ami önmagában egyébként figyelemfelkeltő, mert jobban koncentrál az ember, mert sötétebb a kép. És egész egyszerűen nagyobb az ingerelárasztás, sokkal több inger éri egyetlen filmen belül az embert. Ha csak az akció jeleneteket nézzük.
Csak a hangokról beszélsz.
A hangok, hangerő, a mozikba, ahol játsszák a hangot, stb. Tehát a szülőnek a mesékhez visszakanyarodva, megint az a felelősség, hogy olyan mesét válaszol a gyereknek, ami nem ingerli túl, ugye nem stimulálja túl a gyereket.
Honnan tudja? És a vízipókot nézzünk, mert nekem az jó volt.
Nem csak azért, mert nekem jó volt, szerintem az is egy fontos elem, mert akkor a szülő élvezettel nézi a gyerekkel együtt, ez egy fontos, nem nosztalgiázik. De benne van az is, egy pusztán technikai szempont, azok a mesék még lassabbak voltak, könnyen feldolgozhatóak.
Ez egy fontos info. Nem biztos sokan tudják, csak azt érzik, hogy feszültebbek lesznek tőle.
Igen.
Hogy ilyen pikpak-pak ugrak a képek, ezen az meg amaz történik, gyorsan beszélek, mint ez a gyógyszerreklámoknál szoktak igen. a végén mondani. Igen. Tehát egy ilyen világot érzik, és azért mi még úgy agyban nem változtunk annyit az utóbbi 10 évben, 15-ben, ami ezt fel tudnám fogni.
Így van, sokkal gyorsabb a technológia, mint az agy, mint az idegrendszernek a változása. És akkor még a meséknél egy nagyon fontos szempont, hogy a klasszikusabb mesék, mint akár a Grimm adaptációk, azok nagyon sokszor szimbolikus jeleneteket tartalmaznak, tehát amiben van egy mögöttes jelentéstartam, és az a mostani mesékben nincs nagyon meg, tehát mostanában konkretizálnak a mesék mindent ilyen úgy, ahogy van megfogalmazza, és nincsen semmiféle szimbolizáció hátterében.
Megint a fantázia,
az, hogy absztrakt gondolkodás, bármi. Tehát nyugodtan lehet olyan meséket választani, akár Disney meséket is, mint a klasszikusabb Disney mesék, ahol megvan. Azért a Grimm mesék tele vannak áthallásokkal, vagy mögöttes tartalommal, ami a gyerekre hatással van. Tehát a gyerekre, még ha nem is tudja megfogalmazni, mit is látott pontosan, egyrészt a szülővel át tudja beszélni, másrészt beindítja a fantáziáját a gyereknek, hogy akkor ez mit is jelentetett pontosan. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy ha mesét nézünk, nyugodtan nézünk mesét, nyilván nem órákon át minden nap, de hogyha minden nap ember néz 10-20 percnyi mesét a gyerekkel, és utána azt szépen átbeszélik, az egy tök jó dolog lehet, az egy nagyon fejlesztő dolog is lehet.
Igen. Nyilván ez az együtt, az, és ott ráadásul ugye nem csak a mese lehet, mert előbb-utóbb érdektelen is válhat maga, amit néz az ember, mert ha együtt van a gyerekkel, az már eleve az együttlét egy extra dolog, ami egy másik műsor témája lehet, képernyőről beszélgetünk, és valahol másik műsor, de mégis sem az, mert kevés időt tudunk a gyerekkel lenni. Még úgy is, hogy most nem ilyen quality time, vagy lelkismert fudásom, nekem most le kell ülnöm és játszanom kell vele, hanem ez csak úgy lenni mellette. Bár az amerikai konyha, mint egy ilyen érdekes, szerintem ez egy érdekes dolog, mert egy térben tudnának lenni az emberek. Azt nem tudom, mennyire használják ezt ki, hogy mindenki a kis mobiltelefonjában van ebben, vagy tényleg együtt vannak, de ezek esetleg nyitottak. Tehát én tudom, saját gyerekkoromban anyám kín van a konyhában címe. Ha valamit akarok tőle, ki kell mennem. Igen. Ma leginkább csak szólok, mert ott van a szülő, ha még nem vagyok abban a korosztályban, elmentem a szobámba, ha van szobám, és kizárom a világot. Tehát változásokban vagyunk minden szempontból benne.
Igen.
7-8 év együtt vagyunk, dolgozunk, megyünk tovább. Akár a játékokat nem annyira hoztuk be, nyilván a játékok egy központi kérdés ilyen szempontból, szintén ott van a telefonunkon. A vágások és hangeffektusok hihetetlen arzenájában ugyanígy be lehet teljesen beszippantja az embert.
Igen.
Hogyan menjünk tovább? Tehát mi az akkor, amikor már többet, mert azért tudjuk, hogy durva órákat tudunk a mai világban, hogy mennyit használnak, akár ez a simán 7 óra fölé is mehet.
Igen.
Egy-egy gyerektől, amikor begondolsz, 7 óra fölött, mennyit van fönt az ez a gyerek? Az.
Meg hogy a világból mennyit tapasztal, és ugye erre is volt kutatás, hogy az amerikai kutatás, de azt gondolom Európára is kezdik az lenni, hogy az amerikai gyerekek az évben töltött idejük 40%-át azt képernyő előtt töltik. Tehát amit a világról tudnak, annak közel a fele ugye képernyőből származó információ, ami csak egy dramatizált verziója a valóságnak. Nem ez az élet, de mégis felerészt ők azt gondolják, vagy ezt látják, hogy ez az élet, onnan kapják az információkat.
De nem is érti. Az érzelmeket. Én magam tanítok egyetemen, és a 18-19 évesek, amikor jönnek a Metropolitan Egyetemre, érkezik, megvan az a szerencsém, hogy én vagyok jellemzően az első ember, akire órára jönnek. És én nagyon sokszor tapasztalom azt, figyelem most már inkább, hogy nehezebben értik meg a metakommunikációmat, az arcommal, a mimikát. Szerinted bebeszélem magamnak ezt a dolgot, vagy létezhet az, hogy a képernyő használat egyfajta ilyen érzelmi, nem tudom, elbutulást? Érzem, felismerés butulást hozhat létre?
Hát ez olyannyira létezik, hogy ennek már neve is van ennek a jelentiségnek, ez ugye a virtuális autizmus, ami ugye arra
szerintem utal... Szerintem sok helyet nem is hallottak ezt a szót, hogy virtuális autizmus együtt.
Igen. És hogy ugye azt figyelték meg, most már egyre többen, és egyre több ilyen vizsgálat is van, hogy minél több időt tölt a gyerek a képernyő előtt, annál kevésbé tudja felismerni az érzelmeket az emberi arcról.
Tehát az alapérzelmekre is igaz lehet?
Az alapérzelmekre is igaz. Tehát egész egyszerűen hiába mutatunk neki arcképeket, ábrázoló képeket, ez egy tipikus vizsgálati helyzet, hogy ismert fel, hogy milyen érzelem van azon az arcon. Kevésbé ismerik fel. A másik, ami szintén egy francia pszichiáter párosnak a nem is kutatás, inkább egy ilyen figyelemfelkeltő videón jelenik meg, hogy az emberábrázolás is milyen rohamosan csökken, vagy romlik.
Ahogy rajzolják?
Ahogy rajzolják az
embert. Hány évesekről beszélünk?
Ez óvodáskorú gyerekek.
Mert ugye szokták kifejezni, hogy újak ott vannak a testnél, stb. Hát, hány új van.
És egyébként az érettségnek, például az iskolai érettségi vizsgálatnál fontos szempont, hogy a gyerek hogy tud ábrázolni különböző alakokat, például embert. És azt figyelték meg ezek a pszichiáternők a saját praxisukból, hogy azok a gyerekek, akik rengeteg időt töltenek a képernyő előtt, egész egyszerűen nem tudnak embert ábrázolni, csak krikszakszokat rajzolnak. Azok a gyerekek, akiket több időt tölt a szülő, akik többet vannak szabadban, stb. A világban, a valóságban, azok jobban tudják ábrázolni azt, amit látnak. És ugye ez a virtuális autizmus annyiban más, mint az autizmus, vagy az autizmus spektrum zavarai.
Hát sokan megijednek, ha az autizmus szót hallják.
Igen,
azért,
igen. Ez nem azonos, az autizmussal, mert az autizmus az egy fejlődési rendellenesség. Ez visszafordítható. Tehát ez egy átmeneti készségromlás. A virtuális autizmus visszafordítható, az egy átmeneti készségromlás, ami lehet fejleszteni, és akkor ugyanúgy kialakítható egy ilyen érzelmi intelligencia. De amit te mondasz, ez a kamaszkor, 18-19 éves kor körül, erre én azt reagálnám még, hogy ami a YouTube-on egyre népszerűbb, ez a reakció típusú videó, reaction videó, ahol valaki más néznek, ahogy valamire reagál. És szerintem ez azért lett ennyire népszerű, mert egész egyszerűen ők így próbálják meg tanulni az emberi reakciókat.
Ezért néznek meg ilyet milliók.
Szerintem, hát valójában én csak sokat gondolkoztam, hogy mi másért lenne érdekes egy másik ember reakciót nézni.
Nem, ezt ugye ezzel nem gondolkodtam el, hogy tehát egyszerűen reakciókat nézünk a YouTube-on. Igen. Mondjuk nekem, amit láttam, az a meglepődés, hogy a megijedt
igen.
valaki.
Van ilyen, amikor bevillan egy ilyen ijesztő arc, de nem csak ilyenek vannak. Sorozatokat értékel, végignéz egy epizódot, és arra egyszerűen csak az arcával reagál, és ezeket baromi sokan
nézik.
Ezt nézik.
Ezzel még nem találkoztam látod.
De nagyon sok ilyen videó van, érzelmek, hogyan reagálunk.
És ezt nem 150 nézték meg.
Nem, ezt milliók nézik.
Hihetetlen.
És szerintem ez van mögötte, hogy ez így tanulja az érzelem felismerést.
De az is van benne, hogy akarja tanulni. Uh-huh. Tehát van valami,
Persze,
hiány érzete, meg igénye van, mert ha most itt tovább megyünk, mi itt megbeszélhetjük a legjobb dolgokat is. Uh-huh. Nem tudom, hogy szignifikánsan a társadalom változni fog ettől, vagy nem. Megpróbáljuk mi...
Bízunk benne.
De nem biztos. Na most itt fel fognak nőni, hát nem is generációk, de egy-kettő biztos generáció, aki nem érti annyira a másikat, aki nem annyira empatikus, hova vezet ez?
Ez már rég elkezdődött.
Vagy ez már
hogy ez a nagyon egocentrikus, individualisztikus, narcisztikus hozzáállásunk, ez már mondjuk azt megint csak egy évtizedek óta tart, és egyre inkább fokozódik.
Tehát ez már
az empátia
a Facebook és a Google előtt is azt mondja.
Már akkor is elkezdődött szerintem, de ez csak fokozza, ez abszolút csak fokozza, hogy már nincs valós érintkezés, már tényleg csak chat formájában leegyszerűsített üzenetek, ugye az emojik, és egy mennyire egyszerű egy emojit elhelyezni, és mennyiben gondoljunk bele egy mosolygó emberi arcba, ami ezernyi más érzést is tükrözhet. Egy mosolygó emberi arcban benne lehet egy fájdalom is, a szemnek a kifejezése, ahogy a ráncok gyűrődnek, stb. Szemben egy emoji mosolygós arccal, ami egy ilyen...
Hány izmunk van ugye az arcunkon, és ezeket meg kell tanulni, ez sem genetikailag belénk, tehát nem genetikailag megalapozott simán, hanem alapján ezt tanulja a gyerek. Ugye itt az visszautaltunk, gyerekkorra nézi az anyjának az arcát, stb. De most erre nem akarok
kérdezni. Igen.
Tehát ez ugyanúgy tanulnia kell az embernek.
És ezt egyre kevésbé tanulják a gyerekek. Meg most már azt gondolom, a felnőtt korosztályt is érinti ez, hogy egyre kevésbé tudunk odafordulni a másik emberhez, egyre kevésbé tudunk kommunikálni a másikkal. Tehát nagyon sok emberrel találkozok, aki egyszerűen szorongani kezd a személyes találkozáskor. Online térben nagyon nyitottan és oldottan tud kommunikálni írva, csetelve, stb. De a személyes kommunikációnál egyszerűen leblokkol, vagy szorongani kezd.
Igen, igaz ez. Valaki mondta, hogy kapcsolata most megszűnt, és szakítottak. És ott mondom, hogy történt ez a dolog. Hol van, mert hogy hol beszéltetek, hát olyat én nem, hát hol merném neki elmondani? Mondom, akkor telefon? De hogy telefon, nem telefonálunk, csak is csetben. Mindenki csetben szakít, az arcomba, hogy igen, tehát mindenki csetben szakít, tehát teljesen normális. Hát, múltkor képzeld, hogy a barátom hívott telefonon, és ezt csak hogy befejezzem a történetet, és teljesen rémül, miért hív ez engem? Hát nem szoktunk így beszélgetni, és mondom, mi történt? Tök jól elbeszélgettünk, de rendesen megrémült attól, hívja a telefonon.
Igen.
És ez teljesen
hát arra. Erről beszélünk.
Igen, hogy, pont erről a rémben, amit mondasz.
Mert, és azt gondolom, ebben meg leginkább az van, hogy kontrollálatlannak tűnik nekünk az a szituáció, amikor egy másik emberrel találkozunk, egy húsfér valóval.
Egyből mert kell reagálni kell.
Mert annyi ismeretlen tényező van, annyi faktor kavarok a kettőnk kommunikációjába, amit már nem tudunk lekontrollálni, szemben egy online térrel, ahol minden le van egyszerűsítve, minden kontrollálható, mindent kézbe tudok tartani. Egyszerűen azt érezzük sokszor, vagy sokan azt érzik személyes kommunikáció, hogy így elszabadul a pokol, ez túl sok, ezt nem tudom kézbe tartani, a másik embert nem tudom lekontrollálni. Szemben egy technológiai eszközzel,
igen,
az én parancsaimat követi.
És ez nyilván ez így igaz is, tehát viszont ha az ember minél többet helyezi be magát így akkor komfortzónán kívül,
igen.
akkor azért ezt meg is tudja tanulni. Uh-huh. És alapvetően itt azért az iskolarendszernek is egy fontos szerepe van, hogy mennyit kell beszélned a többiek előtt, mennyire állhatsz ki a véleményed, mennyire van véleményed egyáltalán, mennyire engedjük meg, hogy van-e véleményed.
Vagy hogy mennyire tudsz a többiekkel együtt működni, nagyon fontos kérdés lenne.
És ugye nagyon nem ezt pontozzuk, nem emeljük jegyet.
Hát nem a, és ugye ez a frontális poroszos, ami tudjuk,
milyen rossz oktatási rendszerünk.
Máshol meg például, és nyilván Amerikában is nagyon sok rossz van az oktatási rendszerben, de például a mozaik módszer, amit az Aronson vezetett be ott, az pont ezért nagyon klassz, mert ott kis csoportokban a diákok egymást tanítják lényegében, és rá vannak utalva a másikra, és megtapasztalják ezt a pozitív egymásra utaltságot, hogy én függök a másik embertől, az osztálytársamtól. Egyébként tanulás módszertanulag is nagyon klassz, ez a kooperatív tanulás, meg közösségteremtő hatásra is hatalmas, meg egyébként az előítélet, vagy mondjuk akár a rasszista gondolkodást is csökkenteni tudja.
Én azért még elég sok mindent mondhatunk, hogy mit tesz hozzá.
Igen,
Hogy a kollektív intelligenciáról, hogyha beszéltünk, azért az sose lehet összemérni egy egyén intelligenciájával,
hogyne,
egy csoport intelligenciáját, és ahogy mind mérjük számon, az az individuum, az egyén. Pedig simán az életben is mindenhol alapvetően csapatok dolgoznak. Így vagy úgy egy dolgozunk, mikor egy könyvet is levesz a polcról, ott is csapatok dolgoztak mögötte, és amikor te gondolkodol mondjuk akár az irodádba, akkor is azt veszed alapul, hogy mások mit tettek hozzá. Tehát közös gondolkodás van, és remek könyveket tudunk ajánlani, nyilván valamik, mert csak ugye ezt vagy elfelejtjük. És azért ebbe a környezetbe megyünk, és ott beszélünk a digitális technológiáról, ezek szerint azért itt sok sebből vérzik. Ez, amiről beszélgetünk.
Így van. Sok, ami önmagában szerintem nagyon elrettentően hangzik, hogy mennyi hiba van a társadalomban, milyen sok minden rosszul működik, de ugyanakkor benne van a változás lehetősége is. Egyrészt egyébként erre már vannak nagy mozgalmak, akik ellenpéldaként kezdenek el funkcionálni, akár ez a minimalizmus, puritanizmus, természetközeliség, akár a slow food mozgalom, ami most már több százezer, vagy legalább százezer követője van a világban, hogy ez a ahelyett, hogy berolnok a Mekkibe és bezabálok valamit gyorsan, akkor szépen lassan megízlelni a falatot, helyi ízeket belerakni. Igen. Ez csak a táplálkozás, de már ez is ugye ellenpéldája az önstimulációnak. Tehát vannak, azt gondolom, jó irányzatok
már. Ezek ilyen belső igények, amelyek el vannak nyomva, lehet, hogy már bocsánat a kifejezését, egy-két nagyon vesztes generáció árán tanuljuk ezt majd szépen meg, és ahogy a drogok is először gyógyszerek voltak, tehát mi is majd gyógyszerét tudjuk alakítani, vagy éppen kiiktatni ezeket a dolgokat.
Így van. Egyrészt, amit a nagyon sok drog, ami illegális drognak minősült, most újra kezd visszajönni a gyógyászatba. Tehát akár már ennek például is igaz az, amiről beszélünk, hogy például a ketamin nevű gyógyszer, ami sokáig gyógyszer és drog is volt, most újra esketamin néven mondjuk pszichiátriai gyógyszeré kezd válni, az LSD-nek a mikrodózisú használata, antidepresszáns hatásként, stb. Tehát szépen lassan így is kezd nyitni a társadalom, máshogy tekinteni ezekre a szerekre. Illetve, ami egy pozitív, azt gondolom pozitív változás, hogy minden történelmi korszaknak van egy saját értékrendje, ami bizonyos időszak után kifut, túlhaladottá válik, kontrollvesztetté válik, és valami rossz irányba elmegy. Bármelyiket mondhatjuk, a szocializmus is nyilván pozitív alapokon nyugodott, tehát egy nagyon pozitív üzenete volt, aztán szépen lassan kifutott valami nagyon rossz irányba. És aztán az ember is csalódott, és alternatívákat kezdett keresni. Tehát azt gondolom, a társadalom újra és újra igényt érez arra, hogy megújuljon, és újra felfrissítse magát.
Kicsit a demokrácia is úgy tűnik, és hogy ez mintha egy kicsikét kifutotta volna magát ebben rövid időben. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ezek a felületek hogyan tudják egy vicchalmazzá alakítani magát a demokrácia intézményét azáltal, hogy manipulálnak is, és ezek azért nagyon úgy néz ki, hogy manipulálnak bőven embereket. Igen. És hogy nincsenek válaszok, jó válaszok legalábbis, én nem látok túl sok, hanem az a visszafordulunk a régi időszakra, és akkor oda nyúlunk, de már zenéleg is azt hallgatom, hogy úgy hangzik egy-egy dal, mint a gyerekkoromban, oda nyúlnak vissza a producerek, mert nem tudnak hova előre nyúlni. Tehát nagyon-nagyon nagy kérdés a következő 10-20 év,
igen,
hogy merre fog ez menni. Gondolom, te is így látod ezt.
Nagyon nagy kérdés, és mondom, mivel most valamilyen szinten ilyen értékvesztett állapotban vagyunk, egy átmeneti időszakban, hogy nincs egy nagyon jó meghatározott értékrend, amit az emberek tömeges, nyilván vannak kis irányzatok, de nem nagyon tudunk még nagyon milliók mögé állni egy ilyen trendnek.
A pénz nem lehet az.
Nem. A kapitalizmus egy tipikus példája annak, meg ez a fogyasztói gondolkodás, ami kezd kifutni. Tehát egyre több emberen érzem, és ez látható társadalmi változásokban, hogy ez kezd kifutni, és kezdenek sokan kiábrándulni ebből a fajta. És ez nem is egy értékrend, de valójában annak minősül a fogyasztói értékrend.
Mintha az lenne.
Egy értékrend pótlék igazából.
Igen,
de ez kezd kifutni, és kezdenek új irányzatok bejönni, ami megint inkább visszavezet minket a közösségben, meg a természetben.
Lehet, hogy most egy kicsit egy ilyen próbálkozás időszaka jön.
Tehát azt gondolom, igen, ez az átmeneti harcos időszak, amikor így viharzik az egész társadalom, és kell valami új, ami értéket teremt, és amiben lehet kapaszkodni, és ami összehozza újra az embereket.
Fú, de hát akkor itt viszont nagyon kemény, amiben jelenleg vagyunk olyan szempontban. Na, nézzük itt, egyrészt egyáltalán nem kemény, tehát ha valaki elolvassa, és most már látom, magyarul is megjelent a Pinkernek a Enlightenment Now, mit jelent, nem tudom, felvilágosodás, most talán szó szerint van lefolytatva a könyve, abban azt lehet látni, hogy hát még ilyen jó soha nem volt. De tényleg mindenhonnan, hogy hány embert ölnek meg, mert háborúban hányan halnak, hányan éheznek, stb., hogy ilyen jó még nem volt címe, és az ember körbenézi, tényleg? És nyilván ez egy
ilyen jó még sose volt, igen. És ilyen gyorsan nem növekedett még a depresszió aránya.
Milyen érdekes, ez tökéletesen mutatja az ellentétet, mert ugye valahol igaz lehet ez mondjuk olyan szempontból, hogy enni, inni van, fedél lehet az emberek többség fedél, de mihez kezd ezzel? Merre mész, ha nincs vallásom, ha nincs hova kapaszkodni? Anyu, apu már nem tud olyan példát mutatni, mert Nádas Péter mondta, hogy százszor elmondom, szerintem százszor is elmondom, mert minden szülő a saját életére készíti fel a gyerekét. És ez egyre inkább nem releváns, mert nem készítheted úgy föl, mert annyira más, amivel szembenéznek. És egyszerűen ebbe a környezetben, ha nézzük azt az anyukát, akinek ott a pici gyereke, akiről beszéltünk, vagy nézzük apukát, aki hazajön, és 10 éves a gyereke, és hát ne hagyd azt a gépet nyomogatni, de alapvetően ő is fáradt. Ő rá se figyel a főnök. Ő is frusztrált, mert csak kéne menni nyaralni valahová, de miből basszus? Hát nem tudom, hogy az ellenszél nem túl nagy-e ahhoz. Hogy az emberek egyszerűen, amíg nem fáj annyira, tegyenek. Te hogy látod ezt?
Azt gondolom, hogy nagyon nagy az ellenszél, és azt gondolom, hogy egyre több ember hunyorog tőle, ami azt jelenti, hogy más irányba próbál nézni, és ebből lesz valami új. És igen, amit most mondtunk többször, hogy ez egy átmeneti időszak, de valamilyen szinten most teremtődik meg, és ez lehet, hogy illuzórikus hangzik, de szerintem ez az igazság, most, hogy a következő évtizedekben teremtődik meg egy új irány, ami megújítja a társadalmat jó esetben.
És ez nyilván, hogy a felnőttek tekintetében indul, az egy gyerekekre is kihathat. Mert egy picit én, nem tudom, jó szó-e, de kimondom, lakmuszpapírnak érzem a gyerekeket. Tehát, hogy ők mindenkori társadalma hogyan állunk hozzá. Néhány száz éve ezért, nem tudom, kis felnőttként kezelték őket, akár bányába dolgozott 7 évesen, a ruházkodás, ha megnézed, hogyan néztek ki a gyerekek. Ma egy ilyen csodálatos kis ilyen rabszolgatartó nemzedék tűnnek a szülő felé, hogy minden a gyerek, ugyanakkor meg mégse. Hiszen egyfajta, ahogy mi használjuk a telefont, ők ennek, mint hogyha megint a rövidebbikat húznák. Tehát, hogy mi is használjuk, de azért már, mi már felnőttek velük jellemzően, mi 8 évesen nem nyomogattunk már csak a koronán fogva sem mobiltelefont. Viszont nekik meg ez itt van. És ezt szépen megkapták. Úgyhogy az a környezettel, amiben vagyunk, és ők a rövidebbet fogják ebbe húzni. Tehát és ez szomorú látni. Tehát én legalábbis én ezt látom. Te mondjuk hogyan kezeled ezt a dolgot, mert biztos te is lesz. Családtagokkal vannak összejövetelek, van saját gyereked is, barátaitok vannak. Nem biztos, hogy mindenki ugyanazt gondolja erről a helyzetről. Te neked mondjuk milyen a személyes attitűdöd ehhez a kérdéshez, hogy behetek egy ilyet.
Hát azon az kell, nincsen tökéletes szülő, tehát az egy illúzió.
És ez minden, egy jó kiinduló pont.
És minden szülő hibázik. Már pusztán azért, mert a szülőnek van egy adott személyisége, meg egy adott nevelési stratégiája, meg megküzdési módja, repertoárja. Ezt tudja átadni a gyereknek, semmi mást. Tehát azt tudjuk átadni, amivel mi dolgozunk. És ez bizonyos helyzetekre tök jól felkészíti a gyereket, más helyzetekre meg nem, sőt, akár még árthat is neki. Tehát szerintem ez a realitás, és ez valahol egyszerre persze szomorúan is hangozhat, de megnyugtató is, hogy nincsen ideális szülő, de abban viszont törekedhet a szülő, hogy tudatosan nevelje a gyereket. És abban benne van az, amit te mondasz, hogy nem a szülő, a szülő nem a gyerek szolgája, és ez baromi nehéz megcsinálni, mert most valahogy ez sugallja a világ, hogy a szülő minden áron törekedjen a gyerek boldogságára, és tegyen meg mindent, hogy a gyerek boldog legyen. De valami szinte a gyerek számára ez egy bizonytalansági tényezőt jelent, hogy a szülő most már nem egy ilyen keretet adó, meg biztonságot nyújtó bázis, hanem az ő kénye kedve szerint pattogó kis báb, aki a gyereknek mindent megtesz, és ez valahol a gyerekből szorongásokat fog kiváltani.
Nincsenek határok.
Igen.
És ha nincs határ, akkor nincs biztonság.
És ha nem tudja, a gyerek meddig mehet el, akkor elmegy addig, ameddig csak tud, és még azon túl is, és még akkor sem fogja megtalálni azt, amit keres.
De ez, igen, ezek nagyon jók, abszolút egyetértek, csak én mindig azt keresem, és most pont előtted, nem szoktam két podcast műsort csinálni egy nap, csak azért sem nem vagyok újságíró, de előtted beszélgettem egy viszont híresebb, sem nagyon híres emberrel, akivel arról beszélgettünk, hogy az influencer szó most nagyon megy. Tehát hány emberre tudsz hatni azzal, hogy létezel. Uh-huh. És szerintem azok az emberek, akik eljutnak, most mondok ilyet, egy posztjukkal akár 300-400 ezer emberig, uh-huh. azért nagyon nagy befolyással élhetnek. És azt láttam, és van egy olyan tervem, hogy egy ilyennel leüljek beszélgetni, aki nem biztos fogja a véleményemet osztani, uh-huh. de nem akarom bántani, csak hogy azon kívül, hogy a saját üzletét tolja, ami remek lehet, hogy ő milyen jó meg van, hogy ezek, ha megfogalmaznák a fejükbe azt, hogy egy-egy posztommal hogyan tudnák segíteni, mondjuk én sem vagyok tökéletes, uh-huh. hogy smink nélkül, hogy filter nélkül teszem ki valamit, hogy ezzel is lehet ám embereket mozgatni,
igen.
és ezekkel mennyivel többet lehetne elérni, mert bocsánat, kutatói oldalra indulunk, mi beszélgetünk, intellektuálisan egymás között esetleg megbeszélik uh-huh. dolgokat, olvasnak könyveket, amit le se fordítanak többségében magyarra.
Igen.
Mert ez a helyzet,
igen.
mert nem megy, nem uh-huh. megy. Egy a kiadónk, ugye uh-huh. beszélgettünk a Budaházi Árpival a HVG könyveknél is, a következő témám, a könyvem témája figyelem lesz. Uh-huh. Ezen dolgozom. Mire figyelünk, mire nem figyelünk. És azt mondta nekem az Árpi is, szerintem talán itt elmondhatom, hogy oké, de ne csak frusztrációt hozunk létre az emberekbe, mert abban már elég könyvünk van, uh-huh. hogy szarul csináljuk, hanem hogyan csináljuk, hogyan mehessünk ki, mert igen. erre van egyre inkább uh-huh. az embereknek szüksége. Remélem én is, hogy van.
Igen.
De mi mindig nagy az ellenszél. Uh-huh. És szerintem ezeknek az influencer, ezek az embereknek nagyon nagy hatáskörük tud lenni.
Az biztos,
vagy igen. lehetne. Igen. De erre nem látok példát. Tehát te látod azt, hogy...
Nem, tehát hogy az emberi véleménynyilvánítás jó esetben kontrollálatlan, vagyis ugye erről szól a véleménynyilvánítás szabadsága, de amíg nem volt internet, addig nem volt ekkora tétje az emberi véleménynyilvánításnak. Tehát valóban az influencerség megjelenésével teljesen más az egésznek a súlya.
Még jó is,
hogy az ember milyen
jó is lehet.
Van benne nagyon sok jó és nagyon sok rossz is.
Persze.
Tehát azt például lehet tudni a különböző ilyen egészségtudatosságot vizsgáló kutatásoknál, hogy nagyon sok influencer bele kotnyeleskedik olyan témákba és egészséggel kapcsolatos témákba, amihez semmiféle szakavatottsága, képzettsége nincsen.
De őt hallják meg többen.
És sokkal többen meghallják, mint egy dietetikus, egy
védőnök. És teljesen félreértik.
És ettől például a védőnök, a dietetikusok, tudom, mert ugye ott tanítok, ahol őket képzik, nagyon ki vannak akadva joggal, hogy egész egyszerűen rossz tanácsokat ad nagyon sok influencer, és ugye rájuk hallgatunk, mert ő a szomszéd, a virtuális szomszéd.
Őt lehet hallani.
Igen.
Ilyen szempontból egy érdekes dolog lehet akár meggyőzni, mert azt én láttam, legalábbis uh-huh. úgymond hieresebb embereknél, hogy vannak, akik jót akarnak, és uh-huh. akkor elmennek ételt osztani, vagy valamilyen összegeket tesznek hozzá, tehát ez is egy olyan folyamat tudna lenni, amire mondom, még külföldön látok példát, uh-huh. bizonyos futballisták, stb. Tehát olyan dolgokat tesznek, ami van értelme, hogy lássa a gyerek először is, hogy Ronaldo nem úgy lett focista, hogy tehetséges és milliárdos lett.
Igen.
Hanem ebbe kőkemény meló van benne.
Igen.
Ami lehet, hogy nem tetszik, uh-huh. sorry, de ez a helyzet. De a gyerek tudja ezt.
Így van.
Hogy ez van benne.
De egyébként az influencerség mögött még egy nagyon fontos jelenség van, az, hogy a szaktudásnak a tekintélye mély repülést mutat. Tehát nem tiszteljük a tudást, hanem a tapasztalatot tiszteljük helyette, és ez nagyon sok téren megfigyelhető, hogy az emberi megismerés ugye két irányú, vagy elmélet alapú, amikor elfogadom a másik ember igazát, amikor egy tudós beszél, egy szakértő beszél, a másik a tapasztalat alapú, amikor a saját élményeim alapján döntök el valamit, ez és az influencerek azokkal sokkal jobban azonosul, mert azt gondolja, hogy ő olyan, mint én. Ő nem a magaslóról beszél, ő nem az elefántcsontoronyból beszél, hanem ő az én életemet éli, tehát rá fogok hallgatni.
De ez jó.
Nem érdekel.
Vár, most miért mondom, igen. hogy jó, ne értsed félre. Ez ám arra is felhívja a figyelmet, a saját könyvemben is ez egyik fő mozgató, uh-huh. hogy aki az akadémiai vonalon mozog, aki tanár, aki intellektuál, neki is kéne tanulnia a más nyelven beszélni.
Ez így van.
Cikket
az oktatási módszerben mindenben,
mi? Igen. Tehát úgy igen. könyvet írni, hogy abban ne latin is a citációk legyek hegyén hát, ami összezavarja, hanem egy egyszerűen, mert most nem bántok senkit, uh-huh. elolvassa, történeteken keresztülként pont ezen állhatott, ez egy tökéletes igen. példa, úgy, jaj, de érdekes, hogy meg tudja élni, hogy szóljon hozzá. Nekem kedvencem volt gyerekom a David Attenborough,
igen.
én biológus képvégezte sok embernek, igen. ő végigjárta a világot, hogy megjelent Ecuadorba, itt Ausztráliába, uh-huh. és elmondta a három mondatban azt, amit 10 éve ott kutatnak uh-huh. az emberek, de érthetően,
igen.
és izgalmassá vált, érdekessé vált, és ez az influencerkedés behozható egy olyan vonalon is, lehet, hogy nem minden akadémikus a legjobb uh-huh. példa arra, hogy influencer legyen már csak megjelenése véget sem, de lehet ezt a kettőt közelíteni egymáshoz. A kutatást az alkalmazott világhoz
így van.
Közelíteni.
Ezt hívják, hogy a tudományos ismeretterjesztésnek
így van. Esetben.
Igen.
Csak a kérdés, hogy a tudományos körben, ahol uh-huh. azt mérik, mondjuk rajtad is, lehet, hogy most ellenkezni fogsz, hogy a milyen impact faktorú cikked van, és tényleg kifejezetten ezen mérnek, akkor a tudományos ismeretterjesztés lehet, hogy annyira nem is büszkélkedésre akarok ott. Tehát, hogy higult. Hát nézd, miket beszél ez a Barabás Albert abba a könyvben. Hát ez nem is tudományos. És ez, ha ez a saját környezetedben ez nem elfogadott, akkor lehet, hogy nem is fogod csinálni.
Sokan tartanak attól, igen, hogy a szakmai megítélésüket mennyire csorbítja az, hogy ők ismeretterjesztő könyveket is publikálnak, de azt gondolom, hogy az embernek van a szakmában egy megbecsültsége, és jól csinálja azt a részét is, ez nem zárja ki azt, hogy mellette tudjon ismeretterjeszteni, vállalva a kockázatot, hogy lehet, hogy ez rossz hatással lesz az ő szakmai megítélése. De azt gondolom, a szakmán belül, aki igazán nyitottan gondolkodik, azt nem fog érdekelni, az ember impact faktor mellett milyen tudományos ismeretterjesztést is csinál, sőt, jónak fogja találni.
Világ szerintem jó példákat mutat erre. Tehát én most már úgy látom, hogy minden szerző, amellett, hogy most a Nature Science szeretné, hogy bekerüljön, az egy másik kérdés, hogy csak pozitív eredményekkel lehet mindenhova bekerülni, tehát hogy bebizonyítottam, amit gondoltam, az ellenkezőjével negatív szívével nehéz, de hogy megjelennek a könyvek, és igénylik is, és nem is tudom, kinek olvastam a könyvébe, talán pont a Barabás Albert László mondta, hogy ő megírt egy könyvet, és mondjuk annak a 70%-át kihúzta a szerkesztő, hogy ezt nem értik, meg ezt nem, és ezt el kell fogadni. Mert sokszor saját környezetünkben nem tudjuk már néha, hogy mi az, ami érthető. Hiszen ezzel foglalkozol, te benne vagy, ezek a könyvek vannak a polcaidon, és az átlag ember, ki az átlag ember? Hogy tud ezt megfogalmazni?
Így van.
És ezt is kell gyakorolni. Én azért optimista vagyok, hogy efelé megyünk, bár mindenkit arra biztatik, hogy az angolt inkább tanulja, mert hihetetlen szűk még mindig, ami átmegy a magyar fordítás vesdjén, és azért
van.
Kifele rengeteg könyv jelenik meg, ami könnyű felfogni, amihez lehet tanulni ebből, akár abba a témában, hogy a screen time, vagy a képernyő eltöltött idő, miért nem lehet egy napod említeni a FaceTime-on, vagyis az, amit most mi ketten megejtünk.
És ha megengedsz, én is egy olyan reklámot. Ugye most fog megjelenni a HVG-ben az Ezer arcú függőség című könyvem, ami többek között ezzel is foglalkozik, meg az emberi életút különböző szakaszai, vagy melyik életkorban milyen problémával, nehézséggel küzd meg az ember, és abból hogyan lesz esetleg később addikció, és hogyan lehet ezt megelőzni.
Igen, de mondjuk, hogyha a te könyvedet nézzük, abban azért a szempont volt, hogy az érthető is történeteken keresztül lehet.
Olyannyira igen, hogy mindig van egyfajta nyilván egy elméleti áttekintés, és utána mindig van egy terápiás eset, aki egy húsvér ember, részben fiktív, de valamilyen szinten egy terápiás tapasztalat, és hogy az ő életében hogyan jelennek meg ezek a dolgok.
Van-e valami, amit esetleg még így hozzátenni, mert nyilván belekaptunk ide-oda témákba, ez természetesen fogva így van, de amit úgy érzel, hogy fontos lenne még talán esetleg kiemelni, amit még hozzátennél.
Talán egy összegzést, hogy akkor mi az, amit kiemelnék az egész beszélgetési sorozatból. Egyrészt az, hogy minél később tenni az addiktív inger források odaadását a gyerek kezébe, tehát akár az okos eszköz, stb. Szépen kitolni, ehelyett a gyerekkel minőségi személyes időt tölteni a szülőnek, később, hogy a gyerek nő, szépen növekszik, hozzá lehet férni, és hozzá is kell férnie ezekhez az okos eszközökhez, a screen time-hoz. Csak azt is, abban is van felelősség akár a szülőnek, a tanárnak, a szakembereknek, hogy ezt ő úgy tudja felhasználni, amiből fejlődhet, amiből pozitívumot kaphat. Ugye vannak az e-sportolók, ugye a videójátékok, akik napi 8 órát ezzel töltenek, az megítélés kérdése, hogy az most jónak vagy rossznak gondoljuk, de egy olyan szintű alternatívát kínál a gyerekek számára, ami mellett felmerül benne, hogy minek nekem tanulnom, hogyha én napi 8 óra játékkal milliókat tudok keresni. Ez szerintem nem egy jó irány. Tehát nyugodtan játszhat egy gyerek napi 1-2 órát akár, hogyha mellette jól teljesít az iskolában, vannak kapcsolatai, de viszont ez a napi 8 óra, ez már patológiásnak minősül.
Itt már agyi változások is vannak.
Így van. És ez lehet persze összehasonlítani más sportokkal, de azért nem ugyanaz.
Igen. Hát reméljük, hogy azért van, akinek nyitunk ki új gondolatokat és megváltoztatókat. Ezek nem kőbevésett dolgok. Te végig addikcióról beszélsz, joggal beszélsz addikcióról, és hogy ezt összekötjük, hogy addikció és a mobiltelefon, tehát ez a kettő valamilyen kapcsolatban van egymással, talán már egy jó reflexeket gondolom indíthatunk el, hogy azért jól gondold meg, hogy mit csinálsz.
Így van.
Mert információkhoz hozzá lehet férni mai világban, prokon, ami van, de azért azt is nézzük, hogy honnan jön az információ.
Így van.
Én köszönöm szépen ezt.
Én is köszönöm.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!